Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Máté evangéliumának 19. fejezetében, a 16-tól a 26. versig a következőképpen. Oda ment Jézushoz valaki, és ezt kérdezte: Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így válaszolt neki: Miért kérdezel engem a jóról? Csak egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Az megkérdezte: Melyeket? Jézus így felelt: Ezeket. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Az ifjú erre ezt mondta: Ezt mind megtartottam. Mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt neki: Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj és kövess engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig ezt mondta tanítványainak: Bizony, mondom néktek, hogy gazdag ember nehezen megy majd be a mennyek országába. Sőt, azt is mondom nektek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek, és így szóltak: Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Szoktuk ezt a kérdést hallani mostanában másoktól. Előfordul, hogy valamelyikünk hazamegy a templomból, és templomban nem járó ismerős oda megy hozzá, hogy te figyelj, te templomjáró ember vagy, Bibliát olvasó ember vagy, mit kell tennem, hogy én is örök életet kaphassak? Azért kérdezem ezt, mert ez volt az egyik dolog, amin elgondolkoztam, hogy nem nagyon kérdezik ezt az emberek mostanában, tőlünk lelkészektől sem. Nem nagyon emlékszem olyasmire, hogy valaki azzal csöngetett volna be, hogy azért jöttem, mert szeretném, ha örök életem lenne, és mit kell tennem, hogy örök életem legyen. Mivel szoktak inkább megkeresni? Milyen kérdéseket szoktak föltenni az emberek manapság? Mit tegyek, hogy egészséges legyek? Mit tegyek, hogy boldog legyek, hogy sikeres legyek, hogy gazdag legyek? Ebben a földi életben szeretnék boldogulni. Ahogy ezen elgondolkoztam, rájöttem, hogy ez a gazdag ifjú nem is annyira negatív szereplője az evangéliumnak, mint ahogy eddig ezt gondoltam. A hittanosoknak akkor szoktam tanítani a gazdag ifjú történetét, amikor előtte a tanítványok elhívásának története van. Az Úr Jézus megszólítja Pétert, Andrást, János, Jakabot, ott hagyják halászhálóikat, követik Jézust, igent mondanak a hívásra, aztán megszólítja Mátét, ott hagyja a vámszedőasztalt, megy Jézus után, ő is igent mond, és utána szoktam elővenni a gazdag ifjú történetét. A hittankönyvben nem pont utána következik, de én ezt előre veszem direkt, hogy mutassak a gyerekeknek egy példát arra, hogy bizony nem csak igent lehet mondani az Úr Jézusnak, akkor is volt, aki nemet mondott, ugyanúgy, ahogy most is van, aki igent mond, most is van, aki nemet mond. Tehát úgy én nálam eddig negatív szereplőként volt elkönyvelve ez a gazdag ifjú. Most elgondolkoztam rajta, hogy van neki pozitívuma is, mert ő egy olyan ember, akit azért izgat az, hogy hogy lehetne neki örök élete. Nyilván számol azzal, hogy nincs minden rendben az Istennel való kapcsolatot tekintve. Nyilván elgondolkozik azon, hogy nem egészen biztos abban, hogy örök élete van. Van valami megoldás? Mert azért vágyik rá. Manapság addig érdekel valakit a vallás, amíg földi boldogulást ígér. Hányszor és hányszor tapasztaltuk kis hazánkba is rendszerváltás óta, hogy jött egy próféta, meghirdeti a maga gyógyító Isten tiszteletét, prédikálja a sikerteológiát, ha elfogadod Istent, elfogadod Jézust, akkor gazdag leszel, egészséges leszel, jól megy majd dolgod, és az emberek tódulnak. Mi meghirdetünk egy evangelizációt, alig jön el valaki, ha ők meghirdetnek egy evangelizációt ezzel az ígérettel, ó, hát Mercedesed lesz, hogyha Jézust követed, hát akkor oda tódulnak az emberek, mert ez úgy valahogy mindenkit izgat, hogy ebbe a földi életben hogy boldogulhatnánk jobban, hogy menne jobban, anyagilag, egészségileg, meg mindenféle szempontból. Igen ám, de amikor szembesülnek azzal, hogy kereszténynek lenni, azt jelenti, azt is jelenti, hogy áldozatokat kell hozni, hogy lemondásokat kell tenni, meg szembesülnek azzal, hogy ez a sikerteológia, ez a sikerkereszténység egy hamis út, és nem mindenkinek lesz Mercedes-e azért, mert gyülekezetbe kezd el járni. Nem mindenki lesz egészséges azért, mert gyülekezetbe kezd el járni, hát sokan ott hagyják ezeket a közösségeket. Láttuk ezeknek a kis egyházi közösségeknek a felfutását, és aztán láttuk a csúfos bukását is nem egyszer. Mert az embereket az érdekelte, hogy ebben a földi életben hogy lehet jobban boldogulni. Volt valami ígéret, de aztán az ígéretre nem kapták meg azt, amit vártak, és ott hagyták ezt a kis, azokat a kis közösségeket. Most is nem javaslom, hogy keressünk ilyen előadásokat az interneten, de ha keresnénk, van bőven, ami arról szól, hogy gyere Istenhez, és akkor majd ilyen és olyan sikeres lesz a földi életed. A mai gazdag ifjú talán azzal menne oda Jézushoz, hogy mit tegyek, hogy boldoguljak ebben a földi életben, vagy hogy mivel ő gazdag, nagy vagyona van, mit tegyek, hogy még jobban boldoguljak, mert ugye soha nem elég az, ami van. Egyetlen egy gazdag embertől sem hallottam még azt, hogy elégedett lenne és ne akarna többet. Mit tegyek, hogy még jobban boldoguljak. Pedig a földi életben való boldogulás csupán csak ráadás. Mire gondolok? Ismerjük Jézusnak azt az igéjét, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Hogy szoktuk ezt az igét félreérteni? Hát, hogyha bibliaolvasó, imádkozó, templomba járó hívő emberek vagyunk, akkor az Úr mindent meg fog adni ebben a földi életben, amit szeretnénk. És az olyan jó érzés, hogy hú, hát akkor nem is kell olyan sokat tenni azért, hogy egészségesek, sikeresek, gazdagok legyünk, mert ezt megadja. Ez az igének a félreértése. Mert amikor Jézus azt mondja, hogy keressétek először Isten országát, akkor ezzel azt mondja, hogy értsétek már meg végre, hogy ez a lényeg, semmi más nem számít. Keressétek Isten országát, és az ő igazságát, mert csak ez számít igazán. Minden más elvész. Az a lényeg, hogy tartozzatok Istenhez. Hogy legyetek az Isten gyermekei. Hogy ő legyen a szívetekben, ti pedig az ő szívében. Ez számít. A többi nem számít. A többi csak úgy, ráadásként megadatik, mert tudja az Úr, hogy szükségetek van, hogy megéljetek ebben a földi életben. De nem azt mondja az ige, hogy mindent megkaptok, hogy gazdagok lesztek, sikeresek, meg Mercedesetek lesz. Ezt nem mondja. Jézus ezt úgy érti, hogy megkapjátok, ami kell ahhoz, hogy életben maradjatok, hogy hitben maradjatok, hogy megmaradjatok az Isten gyermekének, hogy végigéljétek ezt a földi életet, ami kell, megadja, mert szeret benneteket, és gondoskodik rólatok. De az csak egy ráadás. Ha megvan, jó, ha nincs meg, az sem baj, mert nem az a lényeg. Ha ráadásként megkapjátok, adjatok neki hálát, adjatok érte hálát, hogy megvan a betevőfalat, megvan a ruha, megvan a fűtött lakás. De nem az a lényeg. Ha mégsem adná meg, az sem baj. De keressétek először Isten országát és az ő igazságát. Mert ez a lényeg. Ez az, ami fontos a számotokra. 70-80 év? Vagy egy örökké valóság? Nem mindegy. Azért kezdtem ezzel, hogy egyáltalán van, aki eléri a gazdag ifjú szintjét ebben a mai világban. Talán nem kell ezen túl olyan negatív szereplőként gondolnunk rá, mert legalább őt foglalkoztatta ez a kérdés, hogy lehet nekem örök életem? Mit tegyek, hogy örök életem legyen? Mintha a mai embert ez nem érdekelné. Tegnap a nagyifjúsági bibliórán is beszélgettünk erről, hogy valahogy úgy vannak az emberek, hogy felejtsük el, hogy van meghalás, ne is foglalkozzunk vele. Éljük ezt a földi életet, és tegyük úgy, mintha sose halnánk meg. És akkor minden rendben van. Pedig azt mondja Jézus, hogy keressétek, igenis foglalkozzatok vele. Érdekeljen benneteket, hogy mi lesz a 70-80 év után. Istenhez tartoztok? Van örök életetek? Ez a gazdag ifjú kereste Isten országát. Izgatta, hogy hogyan lehet örök élete. Igyekezett betartani Isten parancsolatait. A tanítványok megdöbbenése ezt igazolja, mert ugye mit is olvastunk itt a 25. versben. Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek. És így szóltak, akkor ki üdvözülhet? Hát nyilván azért döbbentek meg, mert ők, ahogy ránéztek erre az ifjúra, vagy talán ismerték is, vagy talán hallottak már róla, hogy ki ez az ember, ők nyilván úgy gondolták, hogy ez egy példás életet élő valaki, hát ha ő nem kerülhet be a mennybe, hát akkor ki? Akkor senki. Ráadásul a korabeli gondolkodás szerint a gazdagság éppen isteni jutalomnak számított a példás életért. Sokan gondolkoztak úgy, hogy hát aki gazdag, akinek jól megy sora, az Isten áldását bírja, tehát akkor az azt jelenti, hogy Isten meg van elégedve az ő életével. És akkor erre megdöbbennek a tanítványok, hogy hát hogy lehet az, hogy ez a gazdag ifjú, akinek olyan jó híre van, mindenki csak jót mond róla, nem? Nem üdvözülhet? Akkor hát ki üdvözülhet? Ha ő nem, akkor senki. És érdekes belegondolni, hogy annak ellenére megdöbbennek, hogy ők, a tanítványok ott hagyták a vagyonukat Jézusért. Gondoljunk csak vissza, hogy Péter, András, János, Jakab ott hagyják a bárkát, ott hagyják a halászhálót. A gazdag ifjú nem akarja ott hagyni a vagyonát. Vagy Máté ott hagyja a vámszedőasztalt és követi Jézust. És ennek ellenére, hogy ezt a különbséget azért ők nyilván kell, hogy észleljék, ennek ellenére mégis különbnek tartják maguknál ezt a gazdag ifjút. Érdemesebbnek tartják az örök életre, mint saját magukat. És belátják, hogy hát ha ő nem, akkor senki. És Jézus helyben hagyja. Valóban senki. Senki nem üdvözülhet. Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik, embereknél ez lehetetlen. De Istennél minden lehetséges. Önerőből lehetetlen. Nem elég jó ez a jónak látszó ifjú sem. Nem azzal van a gond, hogy gazdag, hanem azzal, hogy a pénz az Istene. Abban bízik. Az áll az első helyen. Fontosabb neki, mint a teremtő és megváltó Istennel való kapcsolat. Mit mond neki Jézus? Hogy ha tökéletes akarsz lenni, akkor hogy érti ezek szerint Jézus a tökéletességet? Mert akkor ezek szerint nem úgy érti, hogy akkor vagy tökéletes, ha betartod a parancsolatokat. Ha tökéletes akarsz lenni, Jézusnál azt jelenti, hogyha Istenhez akarsz tartozni, ha Isten gyermeke akarsz lenni, ha vele akarsz kapcsolatban lenni, ha őt akarod az első helyre tenni, ha őre akarod bízni magad, vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy ha új életben akarsz járni, Ha tökéletes akarsz lenni, azt jelenti, hogy Jézushoz tartozol. Kedves testvérek, ezen gondolkozzunk el. Nem akkor vagyunk tökéletesek, hogyha a 10 parancsolatot betartjuk maradéktalanul, ami úgysem sikerül. Nyilván a gazdag ifjúnak sem ment az. Hanem akkor vagyunk tökéletesek az Isten szemébe, hogyha Jézust elfogadtuk megváltónknak. Hogyha Jézus ott él a szívünkben, ha ő hozzá tartozunk, ha őt követjük, ha az ő kezét fogva megyünk. Isten szemében ezt jelenti a tökéletességet. Embereknél lehetetlen, Istennél lehetséges, bevillant ezzel kapcsolatban a hit és erkölcstannal kapcsolatban jött egy anyuka még tavasztal. Mondja, hogy férje azt szeretné, hogy erkölcstanra írassák be a gyermeket. Ő maga azt szeretné, hogy hit és erkölcstanra, most nagy otthon a vita, és hogy mondjunk már valamit, hogy most ez a kettő mennyiben hasonlít, mennyiben különbözik. Hát esetleg nem ugyanaz úgy is, tehát nem teljesen mindegy. Bizonyos értelemben mindegy. A nem hívők is nyilván azt fogják jónak tartani, amit mi jónak tartunk. Szeretni kell egymást, tisztelni kell egymást, nem helyes hazudni, nem helyes lopni, csalni. Helyes dolog az, hogyha a gyermek szót fogad a felnőttnek, a tanárának és a szülőjének. Helyes dolog az, hogyha betartja a törvényeket, ha nem csalja le az adót. Sorolhatnánk vég nélkül, amiben egyetértünk hívő emberek, meg nem hívő emberek, hogy hogy kellene élni ebben a világban. Ilyen értelemben tulajdonképpen mindegy lenne, hogy a gyermek erkölcstant tanul, vagy pedig hit és erkölcstant. De mégis miben áll a különbség? A különbséget az adja, hogy mi tudjuk, hogy kevés az emberi akaraterő a megvalósításhoz. Nem keresztény emberek, nem hívő emberek is tudják, hogy mi a jó, hogy mi a helyes. De mi már sokat gondolkoztunk rajta, mi hívő emberek, próbálkoztunk, igyekeztünk, meg a Bibliából is így tanultuk, hogy az emberi akaraterő kevés a megvalósításhoz. Itt is érvényes, hogy embereknél ez lehetetlen, de Istennek lehetséges. Isten adhat erőt a megvalósításhoz. És ez a hit és erkölcstannak a töblete, hogy ott arról is tanítjuk a gyerekeket, hogy Istentől kérhetsz erőt. Imádkozhatsz, és kérheted Istent, hogy segítsen neked szót fogadni. Hogy segítsen neked betartani a szabályokat, amit olyan nagyon nehéz betartani. És így tovább, és így tovább. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az erkölcstan megtanítja, hogy mi a jó, mi a helyes, a hittan pedig megtanítja, hogy van egy mindenható Isten, akit befogadhatsz az életedbe, és aki adja majd az erőt a jónak, a helyesnek a megéléséhez, megvalósításához. De ez csak a ráadás, itt is szeretném hangsúlyozni, hogy ez csak a ráadás. A lényeg az örök élet. A hit és erkölcstan órákon továbbra is azt fogjuk tanítani, hogy a lényeg, hogy Jézus meghalt érted, hogy a bűneidtől meg tudj szabadulni, és hogy örök életed lehessen az Isten országában. Ez a lényeg. És a ráadás az, hogyha befogadod Jézust az életedbe, ő betölt az ő szent lelkével, és megadja az erőt ahhoz, hogy ezt a földi életedet úgy éljed, ahogy azt Isten szeretné, hogy éljed. Ne keverjük soha össze, hogy mi a lényeg és mi a ráadás. Azt mondja az Úr Jézus, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Ezek nem üres szavak. Emögött ott a megváltás valósága. Emögött ott van Jézus véráztatta keresztje. Mintha azt mondaná ennek a gazdag ifjúnak, és nekünk is. Te nem adod értem a pénzedet? Te nem adod nekem az életedet? Én érted adom az életemet. A héten olvastam egy érdekes történetet Luther Mártonról, ami egy kicsit magyarázza ezt, hogy Istennek lehetséges az, hogy nekünk örök életünk legyen. Volt egy hölgy, aki takarított Luther Mártonnál, aztán 20 éven keresztül nem találkoztak, és 20 év elteltével újra találkoznak. Üdvözlik egymást, de Luther látja, hogy a hölgy teljesen le van törve, mostanában ezt úgy mondanánk, hogy depressziós, és mondja neki, hogy mi történt, hölgyem? Jaj, Luther mester, amióta nem találkoztunk, eladtam a lelkem az ördögnek. Nem tudom, értjük-e, hogy miről lehet itt szó. Amikor az embert úgy gyötri a bűntudat, a bűnbánat, hogy már megint elbuktam, már megint mélyre estem. Van egyáltalán még visszaút számomra Istenhez, hogy már megint ebbe a helyzetbe kerültem, és megint ennyire bűnös vagyok. A bűn az fáj az embernek, és okozhat a bűntudat ilyen depressziós állapotot. Jaj, most már nekem végem, én már az ördöghöz tartozom. Luther sehogy se tudta megvigasztalni, nem tudta felvidítani. Aztán a rájellemző vaskossággal azt mondta, na ide figyeljen, hölgyem, szóval eladta magát az ördögnek? Igen, eladtam. És most már nem Jézusé? Nem vagyok már Jézusé, kész vége. De hát valamikor a Jézusé volt? Hát hogyne, de boldog voltam akkor, de most már vége mindennek. Na ide figyeljen, engem érdekel ez a tranzakció, így Luther. Mondja, mégis mennyibe került? Hogy mennyibe került? Mármint mennyit fizetett önért az ördög? Az életét adta önért? Szó sincs róla. Hát ki adta az életét önért? Hát Jézus. Hát akkor kié? És egyszerre csak fölengedett a depresszió, rádöbbent. Mégiscsak a Jézusé vagyok. Ha az egész világot adnám is a lelkemért, az se elég. De Jézus önmagát adta érettem. És ez emelte ki az asszonyt a kétségbeesésből. Talán a bűntudat kétségbeejt, mert az embernek lehetetlen megtisztítani önmagát. Az embernek lehetetlen megszabadulni a bűntől, saját erejéből. És az időnként kétségbeejthet. De mit mond az Úr Jézus? Istennél lehetséges. Mert az Úr Jézus Krisztus az életét adta értünk. A legnagyobb árat, amit lehet értünk fizetni. Hát akkor kiéi vagyunk? Kihez tartozunk? Igazából csak el kéne ezt végre hinnünk. Nem kell már oda mennünk Jézushoz megkérdezni, hogy mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Nem. El kellene már végre hinnünk, hogy az örök élet a miénk, mert Jézus megfizetett érte, mert ő megvásárolt, ő a vérét adta, és halálával és feltámadásával legyőzte a bűnt, a halált, az ördög hatalmát. Nem kell már kérdezgetnünk, hogy Uram, mit tegyek, hogy örök életem legyen, hanem azt kell mondanunk, hogy Uram, köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Köszönöm, hogy engem is megvásároltál. Köszönöm, hogy hozzád tartozhatok. Köszönöm, hogy a bűneimtől megtisztítottál, és hogy örök életem van. De, kedves testvérek, a tanítványság ennél többről szól. Azon túl, hogy elfogadott hittel az örök életet, a tanítványság arról is szól, hogy építsd az Isten országát. Ha neked jelent valamit Isten országa, akkor tegyél érte valamit. Már ne azt kérdezd, mint a gazdag ifjú, hogy mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Nem. Hanem kérdezd azt, hogy mit tegyek, hogy mások is elnyerjék az örök életet. Én ezt a kérdést szeretném most házi feladatnak adni a testvéreknek. Kiki, amikor most hazamegy a templomból, mai nap folyamán, a következő napok folyamán, ezt a kérdést forgassuk az elménkben és a szívünkben. Az örök életünk Jézusért megvan. De Jézus tanítványai vagyunk? Akkor van valami feladatunk ebben a világban. Imádságainkban kérdezzük meg az Úr Jézust, mit tegyek, hogy mások is elnyerjék az örök életet? Mit tehetek én ezért ott a saját helyemen? Imádkozhatok? Értük? Próbálhatok valamit mondani? A pénzemet adhatom, hogy az evangélium terjedhessen a világban? Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Urunk, Istenünk, megváltunk. Nem tudjuk neked eléggé megköszönni, hogy meghaltál értünk a kereszten, hogy véreddel vásároltál meg magadnak. Uram, végezd el bennünk azt, hogy azzal foglalkozzunk, ami igazán lényeges, ami a lényeg a te szemedben. Keressük a te országodat és a te igazságodat. Elfogadjuk hittel, hogy te adod azt nekünk ajándékba. Uram, törzs be bennünket a te szent lelkeddel, hogy tovább is lépjünk, nem mindig csak magunk körül forogjunk, hanem hogyha már a hit megvan a szívünkben, te benned, akkor tovább lépjünk, és forgassuk magunkban azt a kérdést, hogy mit tehetek én, hogy mások is elnyerjék az örök életet. Uram, tégy bennünket bölcsekké és bátrakká a te evangéliumot hirdetésére. Erősítsd meg bennünk, Uram, a hitet, a reménységet és a szeretetet, hogy láthassák az emberek az életünkön, hogy téged kell keresniük. Amen.